Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, az Inforádió arénájának vendége azt mondta, hogy önök találtak egy megoldást arra, amelynek az elnevezésén is hosszasan vitatkoztunk itt, az úgynevezett cigánybűnözésre. Mi ez a megoldás?
Hát mivel a probléma komplex, ezért a problémát is komplex módon kell kezelni. Tehát itt nem pusztán a cigánybűnözés megoldásáról kell beszélni, hanem a cigány magyar együttélés problémájának a megoldásáról, és ennek vannak kriminológiai vetületei, és vannak szociális vetületei. A kriminológiai vetületeit nyilvánvalóan a közbiztonságot fenntartó erőket, rendet kell megteremteni Magyarországon. Erre mondja azt a Jobbik, hogy a rendőrség megerősítése mellett szükség van egy kizárólag speciálisan a vidéki közbiztonságot, vagy a közbiztonságot védő rendvédelmi szervre, amit mi csendőrségnek neveztünk el, hogy a magyar történelemben ezt már hívták meg, ahogy Európában számos országban hívják
a rendőrség. A magyar történelemben nem olyan jó csengésű a csendőrség, mint amilyen mondjuk Olaszországban?
Én ezt megint egy ilyen eltorzított vélekedésnek tartom. A csendőrséget démonizálták az elmúlt 60 évben, miközben még ennek a nagyon komoly, főképp politikai és média hadjáratnak az ellenére is, hogyha megkérdezzük embereket, idős embereket a csendőrségről, akkor higgy el, hogy a nagy része pozitívan emlékezik a csendőrségre, összekapcsolódik számára ez a fogalom a renddel, a biztonsággal, úgyhogy ebben nem vagyok olyan biztos, hogy a magyar társadalom a csendőrség szótól annyira megrémülne. A másik pedig, hogy a szociológiai vagy a szociális vetülete, ott a szociális rendszert kell olyan értelemben átalakítani, ami nem a szociális rendszerben való maradásra, hanem a munka és a törvények világába való visszatérésre ösztönözni a cigány kisebbséget.
Minden párt ezt mondja, amelyik hát kormányzat több-kevesebb sikerrel csinálta, és inkább kevesebb.
Így van, csak kérdés az, hogy ki mit javasol. Mi azt mondjuk, hogy a szociális segélyeket közmunkához kell kötni, ugye ebben is már történtek lépések a kormány részéről. Ezt én örömmel veszem tudomásul, mert ezzel azt tapasztalom meg, azt látom, hogy a Jobbik már parlamenten kívül is komoly nyomást tudott gyakorolni a magyar politika alakulására. Hát mi lesz akkor, hogyha a kormányon leszünk, akkor talán még gyorsabban...
közmunkához kötik? És akkor a mostani 50 helyett 200 ember fogja kapálni az árokpartot teljesen értelmetlenül?
Én azt hiszem, hogy ez a munkaszervezés csődje, hogyha itt csak árokpartot kapálunk, de sokkal értelmesebb és sokkal jobb munkákat is lehetne találni.
Hát nagyon ezen törik a fejüket a helyi polgármesterek. Van, kapát nem tudnak venni.
Hát hány olyan műemlékünk van, amit rendbe kellene tartani?
Szakértelem kell, nem lehet rángatni.
Megfelelő szakértelemnek a felügyeletével igenis ki lehetne dolgozni azokat a közmunkaprogramokat, amik ezt a munkaerőt alkalmazni tudnák. Én ezt úgy érzem, hogy ez csak akarat kérdése.
Megpróbálom elképzelni. Nagyon jó volna, ha ez működne. Van egy nagyrakás, teljesen szakképzetlen embere, akinek az önkormányzat nem tud munkát adni. Mitől fog ez megváltozni? Szakképzettségük nem lesz egyik napról a másikra, az önkormányzatnak pénze, szerszáma, munkaterülete nem lesz egyik napról a másikra. Hogy?
Biztos, hogy fogunk találni munkát. Én ebben nem. Hát most ezt látnom kéne, le kellene mennem egy településre, így el, hogy én ezt úgy érzem, hogy ez mellébeszélés, hogyha.
Mert ez lenne a konkrét válasz.
Hát akkor legközelebb, hogyha jövök, akkor mondja nekem egy település, hol lesz probléma.
Mindegyik településen probléma. Hát, amikor elindult ez a közmunkaprogram, erről panaszkodtak a polgármesterek, hogy jó, rendben van, hogy egy ideig tudják kapáltatni az árkot, de amikor már kész az árok, akkor már nincs másik árok, amit tudjanak kapáltatni.
Hát akkor ki kell találni. Én azt gondolom, hogy
ez a nehéz ügy, hogy mit?
Én azt gondolom, hogy ehhez kellene fölnőnie akár a vidéki politikai vezetőknek, hogy mindig csak kész megoldásokat várnak. Hát én nem tudom, hogy nem akarom elhinni, hogy egy faluba, ha van egy kreatív polgármester, ne tudna értelmes, tehát nem árokapálásról beszélek, értelmes munkát találni, ami a falunak, a településnek az érdekébe állítható munkavégzés lenne. Ez szerintem csak akaratnak, kreativitásnak és odafigyelésnek a kérdés. Én ebben biztos vagyok, hogy ez
olyan pozícióba kerülnek, akkor önöktől fogják majd megkérdezni.
És meg is fogjuk oldani.
De még mindig nem tudom, hogy mivel fogják megoldani. Hát utat nem lehet építeni, mert ahhoz beton kell, gép kell, megint szakértelem kell, meg irdatlan mennyiségű pénz. Templomtornyot nem lehet magasabbra emelni, mert ahhoz is pénz, út, szakértelem kell. Mit?
Hát biztos vagyok benne, hogy most nyilvánvalóan meg kellene néznem, hogy melyik településről van szó, milyen problémák vannak. Hát mondtam, hogy műemlékvédelmet, egyébként akár a közlekedésnek a fejlesztését, akár a tereknek a rendbetartását. Hát azért
sűrűjük el hozzá, kitakarítják mondjuk hetente kétszer.
Most szerintem leakadtunk ennél a témánál. Igen,
nem tudom, mindig elképzelni, ezt minden párt mondja, akkor, de nem jó. Csak önök, senki nem ad arra választ, hogy ezt konkrétan hogy kéne csinálni, csak mindenki mint egy lózungot mondja.
Ez egyáltalán nem lózunk. Én még egyszer mondtam, hogy ezt önkormányzati szinten lehet eldönteni. Tehát nem lehet Budapestről megmondani, hogy milyen közmunkát adjunk. A közmunkát helyben lehet adni, adott helyi településnek kell megtalálni azt, hogy ott mik azok a feladatok, amiket meg tudnak oldani ezek az emberek. És én erre mondtam, ebben én magabiztosan állítom ezt továbbra is, hogy igenis mindenhol lehet munkát találni, értelmes munkát találni, csak akarni kell. De itt nem az a célja ennek a közmunkaprogramnak, hogy ebben a közfoglalkoztatásban tartsa ezeket az embereket, hanem ez egy átmeneti helyzet, ami révén vissza kellene vezetni ezeket az embereket a munkavilágába. Itt azért, és itt mindennel összefügg, szóba kerül az, hogy a Jobbik munkahelyeket akar teremteni. Tehát ez nem egy ilyen örök életre valaki segélyekből közmunkát végez segélyekért. Itt ez csak egy átmeneti megoldásnak tartom, igenis a cigányságot rendes munkavégzésre kellene ösztönözni.
Hova? Termelésben?
Hát így van.
Milyen termelésben?
Hát a Jobbik gazdasági programja szerint Magyarországnak az adottságai, hogyha megnézzük, egy ötödikes iskolás is megmondja, mezőgazdasági, élelmiszeripari, feldolgozóipari adottságok. Itt van az a legnagyobb kapacitás, ahol munkahelyeket lehetne teremteni. Ugye annak, hogy itt ezt a termeléssel induljon, a legkomolyabb akadály, hogy nincs piacunk. Hiszen hiába termelünk mi, hogyha nem tudjuk eladni. Ennek az az oka, hogy a rendszerváltozás után hagytuk, hogy a külföldi keleti piacaink elvesztenek, és hagytuk azt, hogy a hazai piacainkat is a multinacionális tőke bekebelezze. Ezt kellene valahogy visszaszereznünk, és ebben a Jobbik igencsak elszánt, halandó akár a multinacionális tőkével, akár az Európai Unióval is úgymond konfrontálódni, vagy szembeszállni, vagy az magyar érdekeket képviselni.
Szintén mondom, hagyd maradjuk még az első lépésnél, a piac megteremtésénél.
Hol? Hát egyrészt Magyarországon a saját piacunkat, azért tiszta szégyen, hogy egy olyan ország, amely agrár szakemberek szerint 30 millió ember tudna élelmezni, egy ilyen ország jelen pillanatban kínai fokhagymát fogyaszt, jordán paprikát, dán sertéshús és szlovák tejet.
Jó, mondjuk akkor megtiltják a Kínából való fokhagyma behozatalat, miközben Kínában nyitni akarnak, nem fognak örülni az elvtársak.
Én azt gondolom, hogy ki kellene, olyan külkapcsolatokat kellene kialakítani, ami kölcsönösen előnyös érdekekre alapul. Itt nem arról, mert ha arról lenne szó, hogy mondjuk Kína idehozza a fokhagymát, mi megviszünk nekik oda sertéshúst, és akkor nem kellett volna a sertésállományunkat ennyire ugye lecsökkenteni, mint ahogy lecsökkent itt az elmúlt 20 évben, akkor azt mondanám, hogy jó, hát most így alakult, mi fokhagymát veszünk, de viszont el tudjuk adni a sertéshúst.
Még oda számítjuk,
csak egy példát inkább vissza is vonom, hogyha most ebbe beleköt, mert akkor nagyon messzire vezetnénk. Csak azt mondom, hogy engem nem az zavar feltétlenül, hogy a Tesco, az OSA, meg ezek a cégek ide jönnek, és külföldi termékekkel árasztják el az országot, ez is zavar. De igazán az zavar, hogy ebben nincs semmiféle kölcsönösség, hogy a magyar gazdaság nem tudta azt elérni, hogy mondjuk CBA, Coop üzletek hálózzák be Európát, és magyar termékekkel terítsünk, mert akkor azt mondanám, hogy hát ilyen a globalizmus, ők idejöttek, mi oda megyünk, és akkor mindenki jól jár. De itt nem arról van szó, mindenki idejön, és bennünket letarolnak.
Hogy megértsem, szóval a piac. Hol lesz nekünk piacunk? Nyilván
mondtam, hogy hazai piacokat védeni kell. Ez egyik. A másik pedig a keleti piacok. Kelet felé lehet piacokat találni. Oroszország, Kína, India, Japán, Közép-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia, India.
De ebből csak Oroszország van annyira közel, hogy megéri oda vinni.
Ezt nem érjük el. Nem, ebben nem vagyok biztos.
Mert a szállítási költség azt azért nem nehéz eldönteni, hogy ez mindig rárakódik az áru.
Hát ez ott
árára.
És ne csak nyersanyagra gondoljunk, hát vissza kell vennünk a feldolgozóipart és az élelmiszeripart is.
Mondjuk a kínaiaktól. Harmadannyi bérér kétszer olyan termékenyen dolgoznak. Ide fogják hozni.
Bocsánat, itt mindig úgy képzeljük el a magyar gazdaságot, hogy mi valamilyen silány alsórendű terméket gyártunk. Itt a Jobbik programja szerint nekünk minőségi mezőgazdasági, élelmiszeripari és feldolgozóipari termékekkel kellene megjelennünk a világpiacon. Ez lehet Magyarország kitörési pontja, vagy az egyik kitörési pontja, hiszen ha belegondolunk Kínában, Oroszországban, Indiában, ezekben az országokban, hatalmas, úgymond polgárosodási folyamat zajlik, egyre erősebb és fogyasztó, egyre többet fogyasztó középosztály jelenik meg, és ennek az igényeit igenis minőségi termékekkel Magyarország ki tudná szolgálni. Hát, hogyha 30 millió ember tudunk élelmezni, hát Indiában mi egy 20 milliós piac, vagy Kínában? Hát ez egy város szinte. Én azt gondolom, hogy ez politikai akarat kérdése, ez megint persze hitvita lesz.
Hát
én
úgy érzem, hogy akarják politikailag, hogy a kínaiak tőlünk rendeljenek, és hogy a kínaiak meg nem akarnak tőlünk rendelni, de politikailag bármit
hiszek.
Akarunk.
Én ebben nem hiszek. Én ebben azt hiszem, ezért mondta például azt a Jobbik, hogy nekünk nem külügyminiszterünk van, hanem külügy és külgazdasági miniszter jelöltünk. Tehát igenis a külügyminiszternek ez legyen az elsődleges feladata, hogy olyan gazdasági együttműködéseket alakítson ki, szerződéseket kössön, piacokat szerezzen, ami az ország termelésének a piacait megteremti. Én nem akarom elhinni, hogy tőlünk keletre több milliárdos piacokon, ahol egyébként azért a magyar országnak, a magyar embereknek van egy olyan előnyük, hogy keleti népként bennünket sokkal szívesebben látnak ott. Higgy el, hogy a szerkesztő, hogy van egy ilyen fajta előnyünk. Ezt az előnyt kihasználva, igenis én úgy érzem, hogy ha akarunk, akkor ezen a több milliárdos piacon tudunk találni pár millió, néhány millió, vagy 20, akár 20 millió embert,
és fognak bennünket tudjuk adni annyira szeretni, hogy a mi termékeinkért, és fognak bennünket annyira szeretni, mint testvéreket, hogy a termékeinkért hajlandók lennének többet is fizetni. Hát mi sem vagyunk ilyenek, Olyanok vagyunk, hogy nem menjünk
erről beszélek. Most megint arról beszélek, hogy minőségi termékeket árulunk el.
Tehát, de más is minőségi terméket
csinálunk. Akkor szerkesztő, akkor ezzel ne is csináljunk semmit. Tehát én azt gondolom, hogy én most próbálom.
Én próbálom elképzelni, hogy képzeljük.
Hát így képzeljük el, hogy egy politikai akarat kérdése, hogy nekünk, ha ezt a magyar gazdaságot valahogy talapra akarjuk állítani, akkor nem tudjuk másképp, piacokat kell találnunk. Mert arra, amit az elmúlt 20 évben zajlott, hogy hiteleket veszünk föl, hogy beívjuk a multitőkét, multinacionális tőkét, hogy hozzon létre nekünk munkahelyeket, mert megszólítjuk a magyar embereket, erre már nem lehet a jövőt építeni. Ez az elmúlt 20 évben bebizonyította, hogy sehová nem vezet. Mi azt mondjuk például, hogy a hiteleket újra kéne tárgyalni, hogy az államadósságot, a multinacionális tőkét jobban be kéne vonni a közterviselésbe, és hát adócsökkentésre van szükség, és nem megszorításokra. Mm-hmm.
Akkor kezdjük az első. Azt mondja, hogy hiteleket újra kell tárgyalni. Kivel? Hát mindenkivel, akitől csak hitelt vettünk föl?
Nem, vagy hát ugye nyilván a nagyobb hitelezőkkel lehet az államadóság újra tárgyalását megkezdeni. Vannak azért nemzetközi példák arra, hogy az államadóság újra tárgyalható. Közel 60, talán több mint 60 ország újra tárgyalta már az államadóságát, és kapott adósságkönnyítést, vagy akár konkrét adósság elengedést is. Gondoljunk a latin-amerikai országokra, gondoljunk Lengyelországra, Bulgáriára. A rendszerváltozás után, vagy akár 2001 után Szerbiára, amely háromszor is kapott
adósságkönnyítést. Csak sorolt fel, amelynek a híre nem túl jó. Jót tenne az
a
piaci hitelfelvételünknek, ha azzal kezdenénk, hogy fölmondjuk a hiteleket és újra tárgyaljuk.
Ez a hitelezőknek is az érdeke. Én úgy gondolom, hogy Magyarország, amely... Igen, hiszen Magyarország ma a világ egyik legeladósodottabb állama. Mi gazdasági szakértőink szerint, és más gazdasági szakértők szerint is, ez az államadóság már nem kitermelhető. Tehát ez már egy olyan adósságspirál, mondhatnám most, hogy egy olyan nemzetközi usora alatt nyögünk, aminek egyedüli kiútja már csak az újratárgyalás. És ez egyébként olyan terhet ró már a magyar gazdaságra, hogyha csak számok is elhangozzanak, hát évente 1200 milliárd forintot fizetünk most már csak kamat szolgálatra. Ez közel akkora összeg, mint amennyit egészségügyre költünk egy évben. Tehát itt már olyan szintű tehertételé vált a gazdaságra, hogy igenis legalább addig jusson már el a magyar politika, hogy fölmeri vetni ennek a lehetőségét. Engem az rémiszt meg, hogy a magyar politika, ez egy ilyen tabu kérdés.
Nem, hát időnként azért elhangzott, hát, hogy ez milyen jó volna, de hogy ez nem, ezért meg ez
nem. Nem, ez nem így van, sajnos nem így történt. A rendszerváltozáskor ezt ugye hallani sem akarták a nagy-nagy balliberális gazdasági megmondó emberek. Amikor aztán ugye 95-ben jött Bokros Lajos és a Bokros csomag, akkor pedig azt mondták, hogy hát igen, jó lett volna, de már lecsúsztunk erről az időről, mondták azok, akik amikor lehetett volna a rendszerváltozáskor, nem engedték, hogy megtörténjen. Én azt gondolom, ennek most is itt van, most is aktuális, és itt van az ideje, hiszen látható, hogy mind az MSZP, mind a Fidesz újabb hitelek felvételére készül, nem nagyon látja ebből a kiutat, és szeretném megelőzni az államcsődöt, mert ha ez így megy, akkor ez előbb-utóbb ide fog kiukadni.
Azt mondja, hogy másképp kell foglalkozni a multinacionális cégekkel is.
Így van.
Hogyan?
Hát én azt gondolom, hogy a multinacionális tőke Magyarországon olyan előnyöket élvez, amit sehol máshol Európában, sőt, ezt nem is én gondolom, ezt rosszul fogalmaztam. Az Európai Bizottságnak a legutóbbi 2008-as jelentése leírja, hogy hát a magyar gazdaság, amelyik Európa leggyengébb gazdasága, vagy az egyik leggyengébb gazdasága, adja a legtöbb állami támogatást a multinacionális cégeknek, a GDP-t. Hát én azt hiszem, hogy hát legalábbis mondjuk a nemzetközi a régiós átlaghoz közelítenénk, Magyarországon az a GDP 2,5%-a, ez Lengyelországban, Csehországban a GDP 1,1%-a, Szlovákiában, Romániában pedig a 0,5%-a, tehát ötször annyit adunk GDP-s összehasonlításban állami támogatásként a multiknak, mint a környező országok.
És ha odébálnak?
Hát meg kell, én azt gondolom, hogy aki tisztességes szándékkal jön Magyarországra, az nem feltétlenül azért jön ide, mert ezeket az állami támogatásokat megkapja, hanem hogyha egy versenyképes jó munkaerőt kap, és nem csak itt olcsó munkaerő számít, hanem a versenyképes és jó munkaerőt kap, megfelelő gazdasági környezet van, rendezett gazdasági környezet, nem pedig ilyen válságról válságra bukdácsoló ország, annak van tőkevonzó képesség, és nem pedig ennek az országnak, ami ide tényleg a multinacionális beruházásoknak is a legalja szokott Magyarországra jönni.
Nem, ugye? Azért a multinacionális cégek, amelyek itt vannak, a Mercedes a legalja.
Jó, hát most a Mercedes, most szóval mindig az Audi szoktuk mondani.
Az áruházláncok a legalja?
Hát én azt gondolom, az áruházláncokra például az egy másik, és szerintem Magyarországon ezekre az áruházláncokra nincs szükség, vagy legalábbis
tömeg,
nem ilyen mennyiség.
Menjen be bármelyikbe. Minden tömeg van. Az emberek azt mondják, hogy szükség van rá.
Hát persze, én nem azt mondtam, hogy nincs szükség áruházláncokra, csak kérés, hogy ezt Magyarország magyar tőkével miért nem tudnám megcsinálni, hogy fölhúzunk könnyű szerkezetes épületeket, polcokat teszünk meg, pénztárakat a kiárathoz, meg egy elektromosan nyíló ajtót. Tehát ezt bárki meg tudná csinálni.
De nem csinálta senki. Néhány magyar áruházlás van, de ilyen mértékben.
Itt jön a Jobbik gazdaságpolitikai gondolata, hogy igenis, egy erős államra van szükség, amely ha kell, akkor megvédi a magyar gazdaság szereplőit, ha kell, akkor támogatja őket, és itt jön a harmadik, ha kell, akkor maga vállalkozik. Tehát igenis, még azt is el tudjuk kívülni, hogy akár az állam önmaga legyen a vállalkozó, akár az ilyen bevásárlóközpontok magyar tőkével történő létrehozásában, akár például a gyógyturizmusban, ami szintén egy kitörési pont a Jobbik programja szerint, a gyógyturisztikai adottságai Magyarországnak világszintű.
Ez világos, hogy térjek oda vissza, hogy az állam maga legyen a vállalkozó. Azt úgy kell elképzelnem, hogy az én adomból az állam csinál vállalatot, beülteti a politikusait a felügyelőbizottságokban másnak már, ahol kezdenek eljárni, és mindenki boldog, kivéve én, akinek az adomból ez megy. Legalább a külföldi bevásárló láncoknak, hát azokat nem én finanszírozom.
Ez most nagyon lesarkítja a problémát.
Meg fogom elképzelni, ha nem így lesz, akkor mondja meg, hogy
Hát az elmúlt, ugye azt mondja, hogy az állam rossz gazda. Hát persze, mondja Bokros Lajos, Bajnai Gordon, Megyesi Péter, meg Gyurcsány Ferenc, akik eddig az állam voltak. Hát amíg ők az állam, addig valóban rossz gazda. Azért bízunk már benne, hogy ennek nem kell így lennie Magyarországon mindig, hogy Magyarországon a politika az egyenlő a tolvajlással, a korrupcióval. Hát hogyha ezt úgy érezzük, hogy ez egy ilyen fátú, ami nem tudunk változtatni, akkor nagyon-nagyon rossz. Én úgy érzem, hogy ezen igenis lehet változtatni.
Azt
gondolom,
hogy aki nem a saját zsírjára gazdagodik, vagy bukik, az nem olyan gondos. Egy politikus miért lenne olyan gondos?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan sztereotípia, ami a szemünk láttára omlik le. A gazdasági válság az mindenhol a világban a nemzetállamok megerősödését hozta elő, de Magyarország sem lehet kivétel, sőt, nem szabad, hogy kivétel legyen, sőt, azt mondom, hogy egy ilyen legyengült gazdasági szektorral, ugye a duális gazdaságban Magyarországon a multinacionális tőke viszonylag erősnek mondható, sőt, hát a hazai gazdasági részhez képest hihetetlenül erős. Egy ilyen gazdasággal rendelkező országban egyedül az állam lehet az, aki a magyar gazdaságnak a megerősítéséhez szükséges forrásokkal, erővel, tőkével rendelkezik.
De nincs más neki, csak amit tőlem adóztatás útján elszed. Ezt azért meg kell mondani az embereknek, gondolom, önök is tudják.
Ilyen szempontból volna fontos, például az államadóságnak az újratárgyalása, vagy a multinacionális tőkének a megadóztatása, a bankok megadóztatása, a bankadó formájában, a korrupció felszámolása.
Szerintem bankadó.
A korrupció felszámolása, ami közgazdások becslése szerint 1000 milliárd forint Magyarországon. Gondoljunk bele, 1000 milliárd forint korrupciós szinten elmegy, az naponta 3 milliárd forintot jelent Magyarországon. Tegyük fel a kérdést akkor a kedves hallgatók irányába, hogy Magyarországon 3000 millió forintot naponta ellopnak. Hát ez valami elképesztő nagy pénz. Én nem vagyok naív, nem hiszem azt, hogy lesz majd olyan rendszer, amikor senki nem fog lopni. Mindig voltak, mert mindig is lesznek ilyen emberek, de naponta 3000 millió forintot ellopnak. Ez egy óriási szám, és ebben az igazán döbbenetes az, hogy ez nem derül ki, vagy csak nagyon-nagyon kevés alkalommal.
Hát erre mondják azt, hogy a korrupciós bűncselekményeket majdnem halálbüntetésre kéne büntetni?
Hát ezt ilyet nem mondunk, de azt mondjuk, hogy a nemzeti vagyon megkárosítását igenis életfogytiglannal kellene büntetni. Legyen ez egy tabu. Hát így van. Legyen ez egy tabu kérdés, ugyanis mivel az erős államban gondolkodunk, és egy erős nemzeti gazdaságpolitikában, ezért a nemzeti vagyon mi tabu kérdésnek tekintjük, amit nem szabad elkótyavetyélni, ami az elmúlt 20 évben ugye megtörtént sajnos a privatizáció révén a nemzeti vagyon nagy része eltűnt készközön, úgyhogy ezen szeretnénk változtatni, így van.
Milyen ellenzék lesznek, ha a valószínűségből lesz valóság, és nem
az önök kormányra készülünk.
És nem az önök óhajából lesz valóság. Akkor hagyj kérdezzen így. Milyen ellenzék lesznek?
Jó, hát
azt, hogy milyen kormány lesznek, azt végül is majdnem 40 percen keresztül elmondta.
Hát bízunk benne, hogy ez már csak ilyen matematikai lehetőségként felvetődő kérdés. Hozzáteszem, hogy a válaszom nem kitérő válasz, csak hogy ha kormányon leszünk, ha ellenzékben leszünk, ugyanazt a politikát fogjuk folytatni. Tehát ilyen értelemben nincs választóvonal a mi politizálásunk között. Nyilvánvalóan persze vannak technikai jellegű, hogy más lesz kormányon és más lesz ellenzékben egy pártnak a feladata.
Aki kormányon van, az kormányoz, aki ellenzékben az meg.
Ez olyan evidencia, amiről nem hiszem, hogy beszélem kell. Én inkább arról beszélnék, hogy a hozzáállásunk a kérdésekhez nem változik, ha kormányon leszünk, ha ellenzékben. Tehát mi mindent, ami a nemzetnek, az országnak az érdeket támogatni kívánunk.
Akár kijavasolja.
A szocialisták. Jó, mondjuk a szocialistáktól ilyet nem várok. Tehát,
miért ne várna?
Nem, mert nem várok, mert nyitott szemmel jártam és éltem végig ezt az elmúlt időszakot. A szocialistáknak én már akkor se hiszek, ha kérdeznek, úgyhogy ezt én ilyen értelemben erre nem számítok, de a Fidesz mondjuk beterjeszt egy olyan javaslatot, törvényjavaslatot, ami az országnak, a nemzetnek az érdek, akkor azt meg fogjuk szavazni. Tehát csak hogy mondjak egy példát, mondjuk a családi adózást beterjeszti a Fidesz, hiszen a KDNP programjában ez többször ugye előkerült már, akkor azt támogatni fogjuk. Ha mondjuk a Fidesz úgy dönt, hogy mégiscsak szükség van csendőrségre Magyarországon, azt is támogatni fogjuk. Ha Fidesz azt mondja, hogy Magyarországon önfenntartó börtönökre van szükség, ami a Jobbik programjában benne van, azt is támogatni fogjuk. De ha a Fidesz olyan politikát fog folytatni, ami a mi programunkkal nem egyeztethető össze, akkor arra kell, hogy számítson, és mondjuk ők kerülnek kormányra, akkor arra kell, hogy számítson, hogy nagyon kemény ellenzék leszünk. Tehát,
az önöknek is lesz kint egy nagyon kemény ellenzéke, a Magyar Gárda. Talán a főkapitány mondta, hogy akkor majd ők rángatják ki önöket a parlamentből, hogyha nem úgy csinálnak, ahogy ők most gondolják.
Én azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy rossz hír. Tehát végre van egy olyan politikai párt, a Jobbik, amely igenis olyan élő kapcsolatokat ápol a civil társadalommal, az emberekkel, hogy számon kérhető. Mi szeretnénk számon kérhetőek lenni. Tehát igenis én örülök annak, hogy vannak olyan szervezetek, van egy olyan szavazóbázisunk, ami elvárja Jobbiktól azt, hogy amit a programjában leírt, amit megígért, az szerint politizáljon. Az elmúlt 20 évben sajnos az volt a baj, hogy a pártjaikat a szavazók nem kérték számon. Szerintem majd akkor lesz Magyarországon rendszerváltozás, nem akkor, hogyha az egyik párt szimpatizásai elmennek a másik párt székházba létüntetni. Akkor lesz Magyarországon rendszerváltozás, mondjuk a Fidesz szimpatizánsai oda mennek a Fidesz székház elé, az MSZP szimpatizánsai meg az MSZP székház elé, és megkérdezik a saját politikusaiktól, hogy tavaly decemberben a titkosítások feloldásának szigorítását elrendelő törvényt miért is szavazták meg ők
székházasan.
Itt egy pillanat azért rájunk meg, mert ezt hallgatók is szerintem nagyon el lett hallgatva ez a kérdés. 4 hónappal a választások előtt ez a két párt a titkosított anyagok feloldásának szigorításáról hozott egy törvényt. Csak józan parasztésztel tegyük fel a kérdés. Miért volt ez olyan fontos 4 hónappal a választások előtt, hogy a titkosított anyagokat ne lehessen feloldani? Józan parasztésztel a válasz egyértelmű, mert mind a kettő benne van. Tudták azt, hogy 4 hónap múlva jön a Jobbik, borítani szeretné a Bilit, és olyan ügyek vannak titkosítva, amit hogyha a Jobbik nyilvánosságra tudna hozni, és ezt szeretnénk, akkor attól tartok, hát nem tartok tőle, hanem az a meggyőződésem, hogy abban az egész magyar, jelenlegi magyar politikai garnitúra belebukik.
Erről jut eszembe. Saját mérlegüket mikor hozzák nyilvánosságra? Hát, fönt van? Mint a 2008-asat láttam,
így van,
a kampánykölteseik.
Hát megvan erre megfelelő határidő, és a megfelelő határidőben.
Miért csinálták meg késve, az ügyészség is kereste?
Azért, mert a Jobbik az hát szinte úgymond a semmiből nőtt föl most egy nagypárti szerepkörbe, és voltak olyan adminisztratív jellegű teendők, ami ez igenis föl kellett a Jobbiknak is nőni. Tehát ebben semmiféle ilyen eltitkolási szándék.
Egy könyvelő is fogad 20 ezer forintért, és akkor megcsinálja.
Tessék?
Egy ember fogad egy könyvelőt,
és megcsinálta.
De nem jó az akusztikája, hogyha egy feltörekvő párt, amelyik arra törekszik, hogy minden tiszta legyen, egyszer csak nem csinál bevallást, és az ügyészség keresi rajta.
Amikor felszóltatok bennünket, és határidőre leadtuk végül, nyilván az akusztikája nem jó, hogy ezzel elmaradtunk, de hát 2006-ban, 2007-ben örültünk, hogy volt ki tudtuk fizetni a villanyszámlánkat egy szemirodánkba, tehát nekünk akkor kisebb gondunk is nagyobb volt talán, mint hogy hogyan működik egy párt. Tényleg a Jobbik egy alulról szerveződő párt, ami azt szoktam mondani, hogy mi a fronton tanulunk meg a puskával bánni, tehát bennünket nem a Soros Alapítvány, vagy a valamilyen rosztovi akadémiák képeztek ki arra, hogy...
Frontról is eszembe jut valami.
Csak ezt, hogy mi nem kaptunk ilyen politikusi kiképzést, mint amit a Fidesz meg az MSZP politikusai megkaptak. Mi úgymond kényszerpolitikusok vagyunk, megvan a megfelelő civil foglalkozása mindenkinek, csak már nem tudtuk tovább nézni, ami ebben az országban zajlik. Fájlaltuk azt, hogy bennünket senki nem képvisel, és úgy döntöttünk, hogy ha senki nem képvisel bennünket ebben az országban, akkor majd mi fogjuk saját magunkat.
Utolsó kérdésem, a Gárdát hova fogják beilleszteni? Mert azt mondta a rendészeti miniszter jelöltjük, hogy ez valahogy bemegy a honvédségbe, és katasztrófa védelemmel és háborús helyzetben lesz majd bevethető.
Hát vannak erre nemzetközi minták Amerikában, Svájcban, vannak olyan
nemzeti gárda?
Így van. A Magyar Nemzeti Gárda, ez benne is van a programunkban, egy olyan tartalékos állományt képezne, ami adott esetben a szüksége van az országnak a katasztrófa védelemre, polgárvédelemre, rendvédelemre, vagy ne adj Isten, honvédelemre is alkalmazható.
De ehhez jó az állomány? Nem akarom még egyszer emlékeztetni a hölgyre, de jó ez az állomány ahhoz, hogy bemenjen egy olyan szervezetbe, ahol Klapka György is volt?
Hát ezt meg kell vizsgálni a szakmának. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek ilyen nyomás alatt, amikor a média, a politika, a titkos szolgálatok, a nemzetközi háttérhatalmak mind-mind a gárdát akarták, a bíróság mind-mind a gárdát akarták eltakarítani, mégis talpon maradtak, bizonyították azt, hogy igenis, ők gerinces magyar emberek. Én azt gondolom, ezekre az emberekre lehet alapozni.
Bona Gábor, köszönöm szépen a tájékoztatást.
Köszönöm én is.